Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 105. Zsoltár első versét énekeljük. 105. Zsoltár így kezdődik, adjatok hálát. Elfoglalva énekeljük a 458. dicséretnek a első kettő versét. A 458. dicséret így kezdődik, aki értem, megnyíltál.
Ki értem, megnyíltam, kicsen az a vissza drága vér, melyet untál a
Az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket, kőszikla ő, tettei tökéletesek, mert minden útja igazságos, hűséges Isten, nem csalár, hanem igaz és egyenes ő. Amen. Imádkozzunk. Mi is leborulunk a Szentíróval együtt, és megvalljuk, hogy igaz, hűséges Isten vagy, aki soha nem csapott be az embert, mert amit te ígértél, amit kijelentettél a Szentírásban, azt be is teljesítetted, és ami még nem teljesedett be, azt is meg fogod cselekedni. Mert Urunk, te mindent azért teszel, hogy megismerjük a te hatalmas szeretetedet, kegyelmedet, hogy átéljük azt a megmentést, amit Jézus Krisztusban készítettél el a számunkra. És köszönjük, Urunk, hogyha elmondhatjuk, meg vagyunk mentve, akkor te nem hagysz magunkra, akkor se hagysz ott minket a startvonalnál, hanem mellénk állsz, segítesz. Sőt, Jézus Krisztus, mint jó pásztor, előttünk megy, és vezet egészen az örök életig, a célig. Köszönjük, Úr Jézus, hogy most is itt vagy, és mi szeretnénk teljes szívünkkel rád figyelni, és kérünk, hogy taníts minket az Isten országa dolgaira, ennek az országnak a törvényére, add, hogy átragyogjon egész a mi szívünkig a te országodnak ereje, valósága, rendje. Hogy fölismerjük, Uram, hogy a te országod az nem erőszakkal terjed, hanem az evangélium hirdetése által. Mert az evangélium a te erőd, Urunk, ami által megragadod az életeket, visszafordítasz a bűn a kárhozat útjáról, és ráállítasz az életre vezető útra. Köszönjük mindezt neked, és kérünk, Szentlélek, Úristen, légy itt, és nyisd meg a szívünket a te igéd előtt. Munkálkodj bennünk, hogy egyre jobban megdicsőüljön a mi Urunk Jézus Krisztus és az ő Atya. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket. Hallgassuk meg Isten igéjét. Máté evangéliuma 12. fejezetéből. A 12. fejezet 31. versétől a 37. versig. Tehát Máté evangéliuma 12. fejezetének 31. versétől így van megírva Isten igéje. Azt mondom azért nektek, minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek, de a lélek elleni káromlás nem nyer bocsánatot. Még az is részesül bocsánatban, aki az ember fia ellen szól, de aki a Szentlélek ellen szól, annak nincs bocsánat sem ezen, sem a jövendő világon. Vagy tegyétek a fát jóvá, és akkor a gyümölcse is jó, vagy hagyjátok a fát vadon, és akkor a gyümölcse is rossz. Mert gyümölcséről lehet megismerni a fát. Mérges kígyók fajzatai, hogyan is szólhatnátok gonosz létetekre jót? Mert a szív teljességéből szól a száj. A jó ember a maga jó kincseiből hozza elő a jókat, a gonosz ember pedig a maga gonosz raktárából hozza elő a gonosz dolgokat. De mondom nektek, minden haszontalan beszédért számot adnak majd az emberek az ítélet napján. Mert a beszédedből ítélnek majd igaznak, és beszédedből marasztalnak el téged. Az Úr Jézust körülveszik a tanítványok, farizeusok és írástudók, hiszen azzal kezdődik az esemény sor, hogy az Úr Jézus a zsinagógába ment, és ott meggyógyított egy sorvadkező embert, annak ellenére, hogy támadták őt, és azt akarták elfogadtatni vele, hogy szombaton, vagyis az Isten tisztelet napján, a nyugalom napján nem lehet gyógyítani, nem lehet egy embernek az életébe pozitív módon beleavatkozni. Mindezzel azt akarták elérni, hogy ha Jézus mégis gyógyít, akkor rá lehet bizonyítani azt, hogy nem lehet Istentől jött személy. Hiszen ha az volna, akkor a törvénynek a napján, a nyugalom napján nem tenne olyat, amit az ő szabályaik tiltanak. De mert a farizeusok és az írástudók tulajdonképpen szabályhívők voltak. A saját szabályaikhoz ragaszkodtak, és azt tartották igazán zsidónak, aki ezeket a szabályokat mindig megtartotta. Persze voltak kivételek, ugye, mert hogyha valami olyan helyzet adódott, ami az ő zsebüket érintette, ami anyagilag problémát jelentett, veszteséget, ott nem tartották magukat a szombathoz. Ugye mondta az Úr Jézus, hogy ha beesett valakinek egy állata egy verembe szombaton, akkor nem azt mondták, hogy várjuk meg, amíg letelik a szombat, és majd akkor, ha él, kimentjük, ha nem él, úgy is jó. Hanem azonnal cselekedtek, azonnal igyekeztek kimenteni azt az állatot. És akkor Jézus arra mutat rá, ha nektek az anyagi haszonért, az állat fontosabb, mint a nyugalom napja, mint Isten. Hát akkor mennyivel fontosabb az embernek az élete, a bajba jutott, a megrekedt, elsorvadt életű ember, mennyivel fontosabb Istennek. És Isten azért küldte Jézust, mert az ilyen embereknek is számítanak, értékek, drágák. És Jézus jött, hogy megmentse. Hogy Istennel összekapcsolja ezeket az embereket, és levegye róluk a bűnnek, a betegségnek, a nyomornak a terhét, hogy új életre szabadítsa föl. És ez nem tetszett az embereknek, vagyis a farizeusoknak, írástudóknak, a vezetőknek. És arról tárgyaltak, hogy Jézust elveszítik. Milyen érdekes, hogy a verembe esett lyuk, az fontos, az érték, azt meg kell menteni, de Jézust meg lehet ölni. Milyen érdekes, és gyakorlatilag a mai világunk is valahol ezt tükrözi. Ha úgy figyeljük néha a híreket, akkor látjuk, hogy ha valahol egy kismacskát elpusztítottak, vagy egy kiskutyát, nagyobb büntetést kap, mint az, aki tönkretett egy embert, ne talán súlyosan bántalmazta, vagy sebesülést okozott neki. Igen, amikor az ember leveszi Istenről a tekintetét, amikor már nem őt szereti, és nem neki él, akkor a saját rendeletei, a saját környezete fontosabb és értékesebb lesz még az embernél is. De Isten nem igazodik hozzánk. Neki akkor is az ember a legnagyobb érték. Hisz az emberért adta oda az ő fiát, Jézusnak az életét. Tehát Jézust el akarják pusztítani, de ő nem erre figyel, hanem továbbra is rendelkezésére áll azoknak, akik őt keresik. Akik látják, hogy az életük olyan, mint a megrepett nátszál, olyan, mint a pislogó mécses, és jönnek, mert fölismerték, hogy Jézus még az ilyen életeket is szereti, és helyre tudja állítani. Hogy Jézus nem azt mondja, hogy én nem törődök veletek. Én nem azért jöttem, hogy betegekkel, elesettekkel foglalkozzam, de pontosan ezért jött. És most is egy vak és néma megszállottat hoznak elé, és ő ezt is meggyógyítja. És még jobban támadják Jézust, most már azt próbálják az emberekkel elhitetni, hogy Jézus nem is Istentől jött, hanem az ördög küldte. És az ördög adott neki hatalmat és erőt arra, hogy kiűzze az ördögöket, vagy meggyógyítsa az embereket. És Jézus mond egy példát, hogy hát ha az ördög saját maga ellen dolgozna, akkor összeomlana az ő országa, már nem is volna veszélyes az ember számára. De Jézus úgy jött el Istentől, mint aki az ördögnél egy erősebb fegyveres. Úgy jött el, mint az egész mindenség főparancsnoka. Emlékezzünk csak vissza Kapernaumi százados, mikor ott áll Jézus előtt. És azt mondja, hogy nem is kell, hogy bejöjj az én házamba. Elég, hogyha egy szót szólsz, mert te olyan vagy, mint én, mondja a százados. Én is, mint egy parancsnok, szólok az egyik katonámnak, és csinálja, amit mondok, mert nem tehet más. Engedelmeskedni kell a parancsnoknak. És így vagy te, Jézus. Minden fölött parancsnok. A bűn, a betegség, a halál fölött. Szólsz egy szót, és megtörténik. Megtörténik. És Jézus Ő az az erősebb, fegyveres, aki a gonoszt legyőzi, aki felszabadítja az embert. És így folytatja, hogy mondom azért nektek, minden bűn és káromlás megbocsátatik az embereknek, de a lélek elleni káromlás nem nyer bocsánatot. Azt mondom azért nektek, és ez fontos, hogy mindig ott legyen előttünk, hogy mit mond Jézus. Mindig az a döntő, mindig az a mérvadó. Azért azt mondom nektek. Bárki bármit mond, mindig azt kell, de mit mond Jézus? Egyetértő azzal, ahogy én gondolom. Támogatja az én elképzeléseimet. Azért azt mondom nektek. Minden bűn és káromlás megbocsáttatik. Igen, és ez nagyon fontos, hogy ott legyen mindig előttünk, amikor a sátán el akar hitetni, meg akar téveszteni, és sokszor ehhez a saját szívünket használja föl. Mert hányszor kerülünk olyan helyzetbe, amikor belőlről jön egy hang, hogy nézd, a te életed már változtathatatlan. Itt már rajtad Isten sem tud segíteni. Aztán te olyan mélyen vagy olyan bűnt követtél el, hogy arra nincs már bocsánat. Hányszor suttogja az ördög, hogy igen, nincs már számodra bocsánat, te olyan mélyen vagy. Isten se tud veled mit kezdeni. És de jó akkor azt mondani, távozz tőlem, sátán, mert meg van írva, mert azt mondja Jézus, hogy minden bűn megbocsáttatik. Igen, bármit követtem el, megbocsáttatik. De ez igaz úgy is, hogy azt szerint tekintsünk ebbe a világba, a másik emberre, hiszen hányszor szoktuk mondani, ezt nem lehet megbocsátani. Olyat vétkezett ellenem. Hányszor halljuk egy házasságban, amikor zátonyra fut, és az egyik fél azt mondja, hogy ezt nem lehet megbocsátani. És mit mond Jézus? Minden bűnt meg lehet bocsátani, de csak azt tud a másik felé bocsánatot gyakorolni, aki maga is így már ezt átélte, hogy mélyen voltam, elromlott az életem, rám terhelődtek a bűneim, de kerestem Jézust, és ő megbocsátott nekem. Igen, eltörölte a bűneim. Hát gondoljunk a jobb Latorra. Hát ő is azt gondolta, ugye már hivatalosan halálra ítélték, Pilátus kimondta a halálos ítéletet, már ezt végre is hajtották, ott van a kereszten, és úgy gondolta, hogy itt már nincs megoldás. Én rajtam már nem könyörülhet senki. Már nekem nincs bocsánat. Én már nem kezdhetem újra, itt már nem változhat meg semmi. És amikor odafordul Jézushoz ott, szinte az utolsó szavaival, akkor, hogy emlékezz meg rólam, Jézus, amikor eljössz a te királyságodban, akkor Jézus azt mondja neki, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Hát ki számított ilyenre? Az a Lator biztos, hogy nem. És ott ragyog fel a kegyelem. Még az a forradalmár, az a sok ember életét elpusztító ember, az a gyilkos és átélte, hogy van bocsánat. Igen, mert kimondta, hogy én méltán vagyok itt. Méltán, megérdemlem, itt a helyem a kereszten, de Jézusnak nincs ott a helye. És amikor ezt kimondta, akkor megtapasztalja, hogy Isten Jézusért megbocsát neki. És aki ezt átéli, az meg tud bocsátani a másiknak. Az tudja, hogy minden bűn és káromlás megbocsáttatik. Aztán Jézus tovább folytatja, aki a Szentlélek ellen szól, annak nincs bocsánat. Kicsit talán meglepődünk, hiszen az előző mondat arról szólt, hogy minden bűn megbocsáttatik, még ha valaki az ember fia ellen szól. És akkor mégis van valami, amit nem bocsát meg Isten? Amit nem lehet rendezni? Nincs itt ellentmondás. Ha jól értjük, Ha úgy értjük, ahogy azt Jézus értette és mondta, akkor nincs ellentmondás. A Szentlélek ellen szól, annak nincs bocsánat. Ugye a Szentlélek, a Szent Háromság Isten harmadik személye, aki majd utána jönne ebbe a világba, amikor Jézus visszamegy az Atyához. És erre nagy áldozó csütörtökön került sor. Majd azt követően a tizedik napon, pünköstkor eljön a Szentlélek Úristen ebbe a világba, betölti a tanítványoknak a szívét, és rajtuk keresztül munkálkodik. Megtapasztalják a tanítványok, majd később Pál is a Szentlélek Isten erejét, hatalmát, és Jézus így szól, hogy amikor eljön a vigasztaló, vagyis a Szentlélek, megfeddi a világot bűn tekintetében, hogy nem hisznek bennem. Tehát a Szentlélek Istennek az a munkája, hogy egy-egy embert megszólít, és rádöbbent arra, hogy bűnös vagy. A bűn, a legnagyobb bűnöd, hogy nem hiszel abban, hogy Isten Jézusban testé lett. És erre válaszolhat az ember bűnbánattal, úgy, mint pünköstkor. Akkor Péter igét hirdet, szíven találja őket, és megkérdik, mit cselekedjünk, atyám fiai férfiak. Tehát lehet így reagálni, amikor a Szentlélek elkezd munkálkodni, és azt mondom, igen, nyomorult, bűnös ember vagyok, szükségem van a kegyelemre. Szükségem van arra, hogy Isten Jézusért megbocsásson, és eltörölje a bűneimet. De lehet úgy is reagálni, mint itt a farizeusok és az írástudók, hogy azt mondják, mi nem vagyunk bűnösök. Nekünk nincs szükségünk a kegyelemre. Nekünk nincs szükségünk arra, hogy valaki megbocsásson. Ezért nincs szükségünk Jézusra, hogy kifizesse az adósságunkat, mert nincs adósságunk. És ezért mondja Jézus, hogy aki a Szent Lelket így elutasítja, ellene szól, nincs bocsánat. Mert a Szent Lélek Jézusra mutat, hogy érte van kegyelem, hogy érte szabadon enged az Atya. De hogyha ezt elutasítom, az orvosságot utasítottam el. Isten orvosságát. És hogyha erre nemet mondok, ha nem kell Jézus, ha nem kell az ő kegyelme, akkor nem tud Isten megbocsátani. Nincs bocsánat, mert Jézusért bocsát meg. Nem azért, mert én jó vagyok, hanem azért, mert odaborultam a keresztövébe, és azt mondtam, Uram, elvesztem, de köszönöm, hogy meghaltál helyettem, érettem, s miattam. És rám tekintesz kegyelmesen, megbocsátasz, és újat kezdhetek veled. De ha Jézust elutasítom, akkor nincs bocsánat. Mert nincs, aki kifizesse az adósságot. Elutasítottam. Mint hogyha tulajdonképpen van is erről ugye egy példázat, amikor ugye az emberek, tehát Jézus arról beszél, hogy valakinek van nagy adóssága, és ezt az adósságot számon kéri a király, de ő ezt nem tudja kifizetni. És akkor még haladékot kér, hogy majd én valahogy törlesztem. És akkor a király azt mondja, hogy nem tudott ezt törleszteni. És végül belemegy az ember, és azt mondja, hogy igen, elfogadom, hogy elengeded az adósságomat, mert nincs más, mint hogy Isten elengedi az adósságot, mert mi nem tudjuk rendezni. És így viszi tovább, vagy tegyétek a fát jóvá, akkor a gyümölcse is jó, vagy hagyjátok a fát a vadon, és akkor a gyümölcse is rossz. Mert gyümölcséről lehet megismerni a fát. Jézus azt mondja nektek, hogy eljött a döntésnek az időpontja. Rátok van bízva. Természet szerint rossz fák vagytok, de eljött Jézus, aki beleolt önmagába, mint egy jó szőlőtőkébe, és akkor teremhettek jó gyümölcsöt. És ez a döntés. Elfogadjátok, hogy Jézus beleoltson a jó szőlőtőkébe, vagy azt mondjátok, nem, mi maradunk ilyenek. Mi maradunk ilyenek. És majd az életetek meg fogja mutatni, hogy milyen fák vagytok, kihez tartoztok, ugye mit mond, gyümölcséről lehet megismerni a fát. És ezzel Jézus határozottan rámutat arra, hogy igenis, egy hívő ember, egy Isten gyermeke életében látszódik az, hogy ő tényleg hívő, tényleg az Isten gyermeke. Mégpedig az életének a gyümölcseiben. Ez nagyon lényeges, hogy az egyik dolog, hogy a gyümölcs mutatja meg, hogy milyen fa vagyok. Ha termem a jó gyümölcsöt, vagyis az Isten igéje, akarata szerint zajlik az életem, és látszik, hogy mindent az ő akaratához igyekszek szabni, azt teszem, amit ő jónak lát, akkor az fölismerhető az életemnek a gyümölcsei, következményei, tettei alapján, hogy tényleg történt bennem valami. Mert akiben nem történik semmi, aki nem válik jó fává, az bizony nem tud jó gyümölcsöt teremni. Hosszú távon nem lesz az élete olyan, hogy az Istennek tetszen. Mert magunkat nem tudjuk megváltoztatni. Így mondja, hogy mérges kígyók fajzatai, hogyan is szólhatnátok gonosz létetekre jót, mert a szív teljességéből szól a száj. Tehát ami belől van, a szívünk tartalmazza tulajdonképpen a lényeget, az Istennel való kapcsolatnak a lényegét, és ami a szívemben van, az jön elő. Ez nem azt jelenti, hogy az ember nem tud vallásos lenni, vallásos cselekedeteket tenni, úgy beszélni, ahogy azt az egyház megkívánja, de hogy nem. De tartósan látszik az életünkön, hogy nem vagyunk Jézusé. Miről látszik? Például a beszédünkről, a magatartásunkról, mert az jön elő, amivel tele van a szívünk, a lényünk. Ha valaki szereti Jézust, fontos neki az Isten igéje, akkor tud róla beszélni. Mert el lehet menni vasárnap Isten tiszteletre, de a másik vasárnapig megmutatja a beszédünk, az életünk, hogy ott van-e a szívünkben Jézus. Mert akinek ott van, annak a következő vasárnapig is lesz alkalma, alig várja, hogy ő beszéljen megváltójáról. Alig várja, hogy próbáljon bizonyságot tenni az Isten igéjéről. Mert azzal van tele a szíve. Valami olyasmi dolog ez, hogy ugye sokszor mondjuk nem tudunk az igéről beszélni, képtelenek vagyunk bizonyságot tenni, és akkor el kell gondolkodni, hogy mi lehet ennek az oka. Mert nézzük meg, milyen szabadon tudunk arról beszélni, amit szeretünk, amivel sok időt eltöltünk, ami fontos nekünk. Sokszor nem is várjuk, hogy valaki kérdezzen róla, már szóba is hozzuk. Kinek mi a kedvenc témája? Lehet a sport, politika, egy film. Már tudunk is róla beszélni. És hogyha tele van Jézussal a szívünk, akkor róla is ilyen felszabadultan tudunk beszélni. Akkor bele tudjuk vinni az emberi kapcsolatunkba az Isten útmutatását, mert az bennünk van, és egy-egy helyzetbe, akkor az ördög meg akar téveszteni, akkor el tudjuk mondani, de így van megírva. Ezt mondja az élő Isten. És mondhat bárki ellenkezőjét, én annak hiszem, amit Isten mond. Mert megbizonyította az ő szavának az igazát. És hogy ez beteljesíti. Mert az Isten igéje az megbízható. Az Isten igéje megbízható akkor is, az emberek más gondolnak róla. De meg lehet tapasztalni. Tehát az jön elő a szívünkből, csak az tud előjönni, ami benne van. És ezt be kell fogadni Jézust, be kell engedni az ígét, kell vele foglalkozni, mert csak akkor tudunk róla beszélni, bizonyságot tenni. Mondom nektek, minden haszontalan beszédért számot adnak majd az emberek az ítélet napján. Ugye a haszontalan beszéd elsősorban azt jelenti, hogy nem Jézusról teszünk bizonyságot, hanem inkább magunkról beszélünk. Nem azt mondjuk el, hogy ő mit tett az életünkben, hanem amikor emberek látják, hogy van előrehaladás, megdicsérnek minket, mi szépen zsebre tesszük, és elfelejtjük megvallani, hogy tudod, azért van előrehaladás az életemben, mert az Úr megáldott engem. Tőle kaptam azt, amin van. Vagy azért gyógyultam meg, azért épültem fel egy nehéz betegség után, mert az Úr Jézus Krisztus talpra állított, meggyógyított. Nem az én nagy akarat erőmön, kitartásomon múlt ez, hanem Istennek a drága kegyelmén. És hogyha nem őróla teszünk vallást, az haszontalan beszéd. Miért? Mert a környezetünkön is csak Jézus tud segíteni. Azzal használunk a mellettünk lévő embernek, ha oda próbáljuk vezetni Jézushoz. Hogy amikor baja van, nyomorúsága van, és már senki nem tud rajta segíteni, akkor mi elmondjuk, hogy gyere, próbáld meg Jézust, jöjj, hívd segítségül, ki lehet próbálni. Úgy, mint ahogy a Bibliában is több helyen látjuk. Ugye a vérfolyásos asszonynak is valaki elmondta, próbáld meg Jézust, akkor is, ha 12 év alatt egy orvos nem tudott rajtad segíteni. Itt van ő, próbáld meg, menj hozzá. És mi történt? Ez az asszony megpróbálta. Hittel ment. Ha megérintem, meggyógyulok, és meggyógyult. És új élete lett. Tehát a beszédedből ítélnek majd igaznak, és beszédedből marasztolnak el téged. Tehát ami a szívünkben van, az megjelenik a beszédünkben, és megjelenik az életünkben is. És ez fontos. Hogy megjelenjen az életünkben is. Fontos a szóval való bizonyságtétel, de ugyanolyan fontos a cselekedetekből való bizonyságtétel is. Mert mondhatom én azt, hogy szeretem Jézust, de hogyha minden napokban az életemben ezt az Úr nem látja, akkor a számon fogja kérni. És adja az Úr, hogy átéljük az ő igéjének hatalmát, hogy adjon nekünk reményt, hogy legyen előttünk mindenkor, minden bűnre van bocsánat Jézus Krisztus által. Igen, nem lehetek olyan mélyen, ahonnan ne volna visszaút Jézus által. És ezt merjük elmondani másoknak is. Ne engedjük, hogy az ördög becsapjon, megtévesszen, és azt mondja, á, rajtad már Isten sem tud segíteni. De igen, még a lator is kegyelmet nyert a kereszten. A kegyelmet, az Isten bocsánatát csak elutasítani lehet. Akkor azt mondom, köszönöm, nekem nem kell. De ha ott van a szívemben, hogy igenis, rá vagyok utalva, elfogadom, akkor az Isten kínálja kegyelemből, ingyen Jézusért. Imádkozzunk. Megköszönjük neked, Urunk, ezt a csodálatos üzenetet, hogy van bocsánat, minden bűn megbocsáttatik, Uram. És ez nagyon nagy üzenet, hiszen mi hányszor kimondjuk másokra, hogy ezt már nem lehet megbocsátani. Nem egyszer hallottuk már különféle súlyos bűnöket elkövető emberekre kimondani. Ez nem lehet megbocsátani. Ez nem lehet jóvá tenni. És te azt mondod, de igen, mert te még a legrettenetesebb bűnünket is magadra vetted, kifizetted. És hogyha én ezt látom, ha fölismerem, hogy igen, nyomorult, bűnös vagyok, méltán vagyok a kereszten, vagy ott kéne lennem, akkor te azt mondod, szabad vagy, mert meghaltam helyetted. Köszönjük, Uram, és dicsőítünk, magasztalunk, és segíts, hogy ezt el tudjuk mondani másoknak is, hogy minél többen keressenek téged, hogy minél többen hozzád forduljanak, és segítségül hívjanak, hogy átéljék a felszabadulást, a gyógyulást, hogy megtapasztalják, hogy te vagy az erősebb fegyveres, aki legyőzted a sátánt, aki nálunk sokkal erősebb, de rajtad nincs fogása, mert te győztél ott a Golgotán, áldott legyen érte a te neved. És Uram, te látod, hogy mi van a szívünkben, a szívemben, milyen tartalommal vagyunk megtöltve, és szeretnénk téged befogadni, szeretnénk, hogy mindent, ami nem odavaló, te tisztíts ki belőlünk, és tölts fel önmagaddal, igéddel, és Urunk, segíts, hogy minél több időt szenteljünk neked az ige olvasására, hogy ezzel töltekezzünk fel, mert ha az ige tölti be a szívünket, akkor majd a szív teljességéből tudunk rólad vallást tenni, tudunk igédről beszélni, és köszönjük, hogy ezt kérhetjük. Eléd visszük, Urunk, a betegeket, a megfáradtakat, az otthon szenvedő, fekvő embereket, hadd éljék át a veled való találkozást, Uram. Hadd hallják meg, hogy a te szabadban ma is dünamisz van, és általad talpra lehet állni, meg lehet erősödni, de elsősorban hadd ismerjék föl, hogy még tart a kegyelmi idő, és ragadjuk meg, ragadják meg ezt a lehetőséget, Uram, minél többen, mert nem tudjuk, mikor jössz vissza, de add, hogy készen legyünk, könyörgünk a családokért, gyermekekért, fiatalokért, könyörgünk az üldözött keresztjénekért, könyörgünk, Uram, egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békesség, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi Isten tiszteletet szintén itt a templomban, majd azt követően vasárnap 10 órától presbiteri gyűlésre kerül sor szintén itt a templomban, majd azt követően 10:30-tól úrnapi Isten tiszteletre. Befejezésül a már megkezdett 458. dicséret 4. versét énekeljük, ha bevégzem életem.